yeah! Szóval nagyon remélem, hogy tényleg mi fogunk első kézből hallani majd azokról a dolgokról, amik az Ekói részen történtek a két magyar csapattal, de mindenek előtt üdvözlöm itt a stúdióban Szabó Bencét, autóügyi szakértőnket. Szevasz, Bence!
Sziasztok!
Hogy vagy?
Nagyon jól vagyok, főleg, hogy az árnyék miniszter titulus kaptam a mai napra, úgyhogy meg is alakítom, gondolom, majd az árnyék kormányomat hamarosan, szeretettel várlak.
Nem tudom, milyen funkciót adunk benne.
Még én magam sem tudom,
lesz, de Laci
árnyék
majd
lesz benne, igen.
Jézus Isten. Itt van velünk Bunkóczi László rallyversenyző. Hello, Laci!
Köszöntöm én is a hallgatókat, sziasztok!
És itt van Bunkóczi Soma is, hello Soma!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Féltek, azon gondolkodtam, mielőtt elkezdjük, egyrészt majd nyilván lesznek sztorik, amik exkluzívak, mert ezt az ígéretet kaptuk, mielőtt elmentetek Afrikába, tehát hogy ezt...
Annyi, hogy azóta olyan 10 helyen mondták maga, el ugyanezt.
Igen, én kötöm az evet a karóhoz, az a baj, de mindegy is. Viszont előtte van, nem tudom, olvastatok-e mostanában híreket, de hogy ilyen csupa ilyen, hogyha autós híreket olvasok, akkor valahogy úgy a közéjük kerülnek ilyenek, hogy ellopták a rendszámát, aztán roncstelepre szállították volna egy 80 éves bácsi kocsiját Új-Budán. Például van egy ilyen. Aztán van egy olyan, hogy felgyújtotta a kocsiját, mert nem ott parkolt, mert hogy ő akart oda parkolni, ő preferálta volna azt a parkolóhelyet. Elfajult parkolási vita. Na, és akkor ezek így mindig gondolkodom rajta, hogy ezeket érdemes behozni, beszélgetni róla, akár ebben a rovatban, akár máshol, szerintem ez a legrelevánsabb. És várjatok, csak hogy én nemrég még olyanokat olvastam, hogy Oroszországban történik olyan, hogy flexel levágja a Lada fenekét, és akkor úgy befér a kocsijával a parkoló, mert Ferdinál a Ladával, érted? Na de Magyarországon, szóval néha azon gondolkodunk, hogy hol vagyunk. Hogy ez most akkor ez tényleg a Balkán csücske, vagy mi van? Tehát, hogy mi van veletek, emberek? Laci, nagyon jelentkezel.
Azzal tudnám átkötni, hogy az Afrikában is előfordul az emberre, mert például a Balázsék kocsijának Szenegában az utolsó nap egy kisfiú egy féltéklába bedobta át sablakának az üvegét. Mm. Úgyhogy csak úgy tudtunk bemenni a hajóra, hogy bazi nagy szponzor logókat ragasztottunk az ablak helyére.
A szponzoroknak örült
valaki. Senki nem örült meg, szerintem. Én azt gondolom, hogy ezek az elfolytott indulatok, ezek nem csak a fejlett európai országokban vannak meg, hanem mindenféle kultúrában ennek ott van a helye. Ha Afrikára kötsz át, akkor tök jól meg lehet indokolni, hiszen mindenki akar tőled valami ajándékot, ennek megvan a francia szakkifejezése, az úgynevezett kádó, és ha nem adsz neki, akkor azonnal átkerülsz abba a serpenyőbe, hogy egy betolakodó gazdag fehér ember vagy, aki nagy kocsival átrobogsz az ő országán, és akkor bedobja a kocsidnak az ablakát. Tehát ugye én azt gondolom, hogy itt megvan a párhuzam.
Azért meglepődné, ha az itt a Váci úton megtörténne, nem? Kis Peugeot-val itt átcsorogsz kint.
Hát nem, volt olyan kábrió mobil, a piros hetesbe beledobták a félig, meg volt kólát, amikor megálltam a piros hetes mellett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon...
Piros hetesből?
Piros hetesből.
Ez hányat írunk?
Hát nem tudom, 2008-at, nem
múlt
tudom.
Héten.
De nem olyan nagyon régen. Tehát, hogy szerintem itt is megvan ez a
nem,
típusú.
Nem számít, hogy mikor írjuk, szerintem már
nem.
Sokat nem fejlődött valószínűleg, múlt héten is megtörténhetett volna.
Te rendes gyerek vagy. Ezért lettél te az autóügyi árnyék miniszter.
Hát eddig vittem az árnyék miniszterség.
Nem is baj. Szóval a témánk az egyébként adott, és nagyon köszönöm az átkötést, valami ilyesmire gondoltam, Laci. Úgyhogy ezt...
Láttam, hogy belecsavarodtál ebbe, és nem tudtam, hogy jössz ki belőle fél hétig, és ezért gondoltam, hogy segítek valami.
Ez, amit
láttál.
Kicsit
krémesebb.
Nem tudom, melyik mozit nézted, de a lényeg az, hogy valami ilyesmi volt az elképzelésem, hogy azért itt világok közötti különbségeket tapasztaltatok, és itt az adás előtt Soma azért egy, még nem voltál itt, Laci, kint telefonáltál, és azért Soma elsírt egy-két dolgot, amit néven nagyon kíváncsi vagyok, hogy így 20 alatt hogyan éli meg az ember ezeket a dolgokat, amik ott benneteket értek, és hogy megint vissza fog térni ez a kérdés, hogy ezt a csoportdinamikát te csapat vezérként, vagy csapatfőnökként hogyan tudtad kezelni. Erről már nagyjából beszéltünk. Mm-hmm. De mindenek előtt, mielőtt bármilyen vele kezdünk, az jön, hogy...
Versenyblokk. Motorsportban utazunk.
Találó. Szóval, Soma, kezdjük veled, jó? Mert veled aztán nem beszéltünk múltkor, és kíváncsi vagyok arra, hogy 16 évesen hogyan élted meg ezt a két hetet, milyen volt a félötös kelés, hoztál-e haza magaddal valamit ebből, milyen tanulságaid vannak, és természetesen a végén mindannyiótok tanulságát szeretném megkapni első kézből.
Első közben azt tanultam, hogy nem szívesen fogok oda visszamenni.
Köszönjük, ennyi volt már az adás, sziasztok!
Igazából ebben az egy hétben annyiszor hallottam azt, hogy fiatal vagy, te nem fáradhattál el, de
igen.
Nem, egyébként viccen kívül tényleg nagyon kimerítő esemény volt, amiből sokat tanultam, sokat tapasztaltam, és szerintem ez a szezonomra is jó hatással lesz. Egyébként nem öltük meg egymást, szóval abszolút nem vertük össze egymást.
Nem, sem tudtuk volna, én verhettem volna őt össze valójában az apai jogon.
Nem, Laci, nem, ez már nem az a világ. De.
Nem, igazándiból az volt ebben a kérdés, hogy ez a kultúrsokk, ami egy ilyen fiatal embert ér, egy ennyire más világban az mennyire viseli meg.
És mennyire voltál te nyitott erre a Laci által emlegetett kultúrsokra, hogy vágytad ezt a másságot, úgymond, ami ott várt, mennyit tudtál bele hazahozni, és egyáltalán megérintette bármilyen szinten. Most nem akarok folyton a koroddal jönni, de hogy 15 évesen engem nem biztos, hogy olyan mélyen megérintett van, mondjuk nem voltam két hetet a sivatagban, de hogy nem ennyire nagyon mélyen nem tudtál eddig belelátni ebbe, csak elmondások alapján.
Én igazából kíváncsi voltam erre az új világra. Engem mindig is érdekelt, hogy apát mi vonza vissza oda abba az ilyen nagy nyomorba, és igazából őszintén még mindig nem látom.
Nyugtasson az a gondolat benneteket, hogy 2004-ben én az első nap után megfogadtam, amikor átmentünk, hogy soha többet nem teszem be a lábam, és most már 20 éve járok oda. Kell, most nem mennék vissza én se, tehát holnap nem indulnék neki, de van aztán egy pont, amikor úgy már ez az egész úgy átíródik a fejedben ennek az egésznek a sztória, és akkor egyszer csak rájössz arra, hogy az milyen elképesztő, amikor ott ülsz a semmi közepén a sivatagban, és megy le a nap. És akkor így nézel ki a fejedből, meg a sátradból olyan mennyiségű csillagon az égen, amit itthon mi nem tudunk. Valamiért én azt gondolom, nincs olyan fényszennyezés, meg nincs olyan, olyan típusú környezetszennyezés, ami a levegőt érinti. Annyi csillagon az égen, hogy ezt egyszerűen nem tudod, megfoghatatlan.
De egyébként a tök jó, hogy ezt említed, mert az egésznapos hajtás, feszített tempós versenyzés, néha kerékcserélés után le tudsz fűzni kellőképpen? Tudod nyugodtan így sóhajtasz egyet, szusszansz és nézni a csillagokat? Mert aztán 5 óra múlva kezdődik újra ugyanez.
Szerintem azért meg Marokkó, Mauritánia, Szenegál, ezek viszonylag szép helyek. Szóval, hogyha egy olyan helyen jársz, ahol például ez a verseny is volt, akkor én úgy gondolom, hogy túl sok panaszkodni valód nem volt, mert tényleg beültél a táborban, volt egy viszonylag jó étel, és egyszerűen volt olyan pont, amikor úgy érezted, hogy minden rendben van, aztán 4 óra 30-kor elmentek melletted a motorosok.
Nyílen.
És akkor már megint 450-500 kilométer. De egyébként...
Az ugye ilyenkor lehetetlen, hogy az autóban aludjon valaki.
Meg logikátlan is.
Nem próbáltuk.
Tehát
szívatták magukat eleget.
Szóval nem az a... Itt semmi olyan út nincsen. Itt csak a dűnék vannak, döcögök, és igazából nem mentek olyan úton, hogy valamelyik kötök tudjon pihenni, esetleg az éjszaka ez nem jött össze.
De igen, az átkötő szakaszon ott azért a másik az tud aludni. Tehát amikor ez úgy zajlik az egész, hogy a közúton elmész valameddig, ott bemész a sivatagba, ott mész 250 kilométert, kijössz a közútra és elmész a táborig. Vannak olyan napok, amikor a táborból rajtolsz és a táborba érsz be, ott nincs átkötő szakasz, ott kiindulsz az A pontból és ugyanoda érkezel vissza. De én azt gondolom, hogy volt olyan, amikor a Soma nem tudott jól aludni el, és akkor az átkötő szakaszon még reggel egy kicsit ott bólintott egyet, amivel nem volt semmi baj. Tehát, hogy azért ő tudott pihenni. Én azért kevésbé vállaltam ezt fel, mert nyilván valakinek azért fönn is kell maradnia.
Volt holdpont?
Volt. Három nappal a cél előtt nagyon úgy éreztem, hogy tényleg én miért vagyok itt? De egyébként, amikor már beérkeztünk Szenegálba a célba, akkor már megkönnyebbültem. És igazából egy tök jó érzés volt, mert ez egy olyan dolog, amit, hogy is mondjam, még pár felnőtt se tudna úgy megcsinálni, mint...
Mint te.
Hát, mint én.
Na, ez az kis büszkeség. Egyébként azt nem tudom, hogy kérdeztük-e, hogy te vezettél, Soma? Vagy ezt most ezt
sem megerősíteni.
De hát ez nem közút, az nem közút volt.
De várjátok, ez egy verseny, nem? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy Soma zárt pályás rally, vagy versenyző, tehát, hogy...
Jó, akkor ezt, hogy a diplomatikusan meg szabad fogalmaznom, hogy valójában voltak olyan senki földjei, ami nem közút, ahol...
Duty free.
Igen, ahol a Somának volt módja a terepen menni, de nyilvánvalóan közúton, meg ilyen típusú helyeken ez nem gyere be. Ráadásul ez egy borzasztóan érdekes hely, mert a semmi közepén előtt teremtődik mondjuk egy ember, vagy egy teve. De olyan semmi közepén...
Melyik a jobb?
De bármelyik nagyon rossz.
Azért
tehát, hogy ez nem tud jó lenni, igen. Tehát, hogy mész a semmiben, és a sötétben, a fényben meglátsz egy valamit. És akkor az teve, gyerek, most egy ilyet elütni, a teve ugye azért nem jó, mert akkor a kocsidnak van vége, a gyereket nem ütöd el, mert vigyázol rá, mert szerencsétlen ott él. De mondom, a legváratlanabb helyen élnek emberek. Ahol volt például egy, mentünk a sivatagba, és elakadtunk, ott kirángattuk a Balást, és ott volt, és akkor jött velünk szembe egy ilyen iglú-szerű sátor a semmi közepén. És ott élt benne egy anyuka, egy gyerek, egy apuka, és akkor amink volt ilyen kajatartalékú, mindent odaadtunk. És akkor ő annyit tudott erre fenn, behívott, hogy ígyunk kecsketejet, friss a kecsketej, hát gondolod, mennyire vágytam ott, friss meleg kecsketejre, 39 fok volt árnyékban. És azt gondolom, hogy riszki biznisz oda menni, főleg, ha valakit elütsz vagy megcsinálsz. Ezért vigyázni kell, hogy ki hol vezet, mennyivel megy. Egyébként nagyon jó pofa, hogy nagyon komoly sebességkorlátozások vannak, amit egy automatika követ. Tehát ez nem úgy van, hogy te fogod, és akkor 200-zal száguldasz, ahol akarsz. Van egy nagyon komoly felügyeleti rendszer, amelyik szabályozza, hogy adott helyen mennyivel mehetsz maximum.
A legutóbbi adásban is, vagy amikor bejelentkeztetek, meg is pittyentettétek hát nekünk az telefonon keresztül, emlékszel?
Igen, borzasztó hangja van egyébként. Vannak mindenféle praktikák, hogy ezt hogy tudod kiiktatni egy összenyálazott papírzsebkendőt, bedugsz ennek a hangszorójába, egy kis duct tape-et szigetel összealagot tekelsz rá, és akkor csak fel ennyire üvölt, de borzasztó idegesítő.
Azt mondtuk az elején, hogy mondtátok, hogy nem tud, tehát hogy nem mennétek vissza. 2004-ben volt, amikor Laci először érezte ezt, Soma pedig idén érezte először, hogy soha többet nem megy vissza, vissza fogsz menni, Soma. Ez talán az apukád példája jól mutatja, valószínűleg vissza fogsz. És hogy itt ketté kell szerintem választani. Egyrészt van az a természet közeliség, amivel ott találkoztok, amivel idehaza valószínűleg nem, vagy nem úgy. És akkor van az európai kényelem, ami visszahúz. De hogy ezeket, Laci, most hozzád fordulok, ezeket mennyire lehet leküzdeni, ezeket a kényelmi vágyakat, igényeket? Hány nap az, mire ezeket leteszitek?
Nekem rögtön megvan. Tehát, hogy én egyfelől nagyon jól alszom, másfelől teljes egészében megtanultam az elmúlt 20 évben, hogy ezek teljesen másodlagos dolgok egy bizonyos ponton túl. Tehát rohadtul nem érdekel. Az érdekel, hogy a sátram ott legyen a helyén, pihenni tudjak, készülni tudjak a következő napra. Ha van meleg, ha van víz, akkor megfürdöm, ha nem, akkor nem. Van már remek, nedves törlőkendők vannak. Aztán az mérlegelet, hogy veszel-e tiszta pólót, vagy nem veszel másnapra. Van-e értelme venni másikat? Én pont azt szeretem ebben az egészben, hogy a komfortzónából olyan könnyen tudsz átugrani abba a világba, ahol például vannak kényelmi funkciók, van mosdó, meg van zuhany is, de például tök érdekes, hogy az európai ember nem képes arra, hogy elmegy ide, és amikor használja ezeket a kényelmi felszereléseket, akkor utána ezt ugyanolyan tisztán hagyja ott, mint ahogy ő megkapta ezt ott a sivatagban. És akkor, ha már később érsz be a táborba, már nincs kedved elmennie, mert csúf.
Wow.
És akkor elmész valahová.
Wow.
És akkor az ember rájön, hogy nem. Tehát, hogy én és egyébként szerintem Soma is átállt, mert például is belőtt abba, hogy nem fürdik én, viszonylag hamar, mert rohadt hideg volt este, és ki a fenn akar hideg vízben, nagyon hidegben lezuhanyozni este 8:30-kor? Senki. Tehát még azt gondolom, még a büdösbe senki nem fagyott meg. Ez egy alapvetése a sivatagi versenyzésnek.
Ahol büdös van, ott meleg is.
Ez így van.
ezt
nagyon,
is mondják.
Nagyon bölcs.
Persze. Soma, bocs, Bence, akartál valamit?
Nem, csak annyi, az jutott eszembe, hogy amikor mielőtt elmentetek, picit beszéltünk a Dakar és az Afrika rész összehasonlításáról. Elmondásaitok alapján viszonylag spártainak tűnnek ezek a körülmények, ugyanakkor azt mondtátok, hogy ez egy turistásabb dolog, de akkor csak az útvonal turistásabb? A körülmények azok hasonlóak, mint a Dakaron, vagy bármilyen ilyen
versenyen? Tehát ugyanaz, mert mi a rendes versenynek az útvonalán mentünk. Tehát volt olyan nap, amikor ugyanazon az úton mentünk, mint az időre versenyző srácok, és ugyanazokban a táborokban is laktunk, tehát hogy ugyanaz az a neutrális körülményrendszer van.
Akkor egyszerűen csak az a differencia kettő között, hogy nem időre mentek, így röviden?
Igen, oda kell találnod, végig kell menned rajta. Volt, hogy mi is elkavartunk. Tehát volt olyan, amikor itiner problémáink voltak, hiszem két nap volt, amikor komoly nehézségeket okozott megtalálni azt, hogy hova kell tartani. Ugye Balázsékkel is vesztek egyszer. Nagyon kört mentek, egy 40 kilométert kavartak, mire megtalálták az utat. Tehát, ennek ez volt a kihívása.
Soma, mi az, amit másképp látsz, miután hazajöttetek?
Szerintem most már egyik villamos se koszos. Az biztos. Nekem nagyon megszorította a szívem az a körülmény, ami ott kint van ezekben az országokban, és az elején párszor azért szomorú is voltam, mert én nem tudtam úgy adni ezeknek a, hogy is mondjam, ottani embereknek, ahogy én azt gondoltam, mert igazából mi a napi ellátmányainkat mi megpróbáltuk odaadni a legtöbb embernek, aki ott élt, de igazából leginkább kisgyereknek, és az a baj, hogy egyszerűen nem tudsz mindenben segíteni, és ez egy szomorú
pusztító
érzés.
Sajnálom, hogy baromi vicces, de nem morbid mondani, hogy nem hoztunk magunkkal elég pénzt. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg ez egy nagyon szíves, például ennek az adásnak is megvan a technológiája. Mert hogyha ezt általában arra figyeltünk, hogy mindig olyan embernek adjuk, aki egyedül van. Tehát egy kis gyerek, aki nem csoportban van, mert hogyha kicsit gyerek csoportban, azonnal elveszik tőle a nagyok. Igen. És akkor neki nem marad. Tehát mindig megpróbáltuk úgy csinálni, hogy kerestünk egy olyan kisfiút, vagy egy anyukát a gyerekkel, aki egyedül van, és akkor annak adjuk oda, mert akkor valószínűleg ott marad nála, és nem veszik el a nagyok.
Egyébként ez csak rátok jellemző, ez a borzasztó emelkedett humanitáriusság, nem, vagy az egész mezőny így viszonyult az ottani emberekhez?
Ennek az Afrika résznek szerintem a legnagyobb témája az, hogy segítünk a másokon. Szóval, hogy ha valaki elakadt, akkor is mi legtöbbször próbáltunk segíteni, és ez ugyanúgy vonatkozik a többiekre is, és mi igazából ezt szerint mentünk.
Kicsit egyébként úgy is tűnik nekem, hogy az egész egy ilyen humanitárius egymásra találás, vagy nem is tudom, hogy minek nevezni, egy ilyen menet.
Ugye alapvetően az egész Dakarnak a szellemisége, ugye az alapvetően egy kalandnak indult 30 évvel ezelőtt kb., és aztán amikor erre valahogy rákaptak az európaiak ennek az egész versenyzésnek az ízére, akkor rájöttek arra, hogy ez az Afrika, ez vendégül lát minket, hogy megvalósítsunk olyan álmainkat, amire sose gondoltunk. Azt nagyon kevesen tudják, hogy nagyon sok iskolát építettek a Dakar mezőnye adakozásából. Például a Szenegálban 3 olyan iskola van, amit a mezőny csinált, vagy épített, vagy abból a pénzből építettek, amit összeraktak, és hát ugye ennek van egy nagyon szomorú apropója is, mert volt egy Richard Seng nevű fiú, aki motorral ment, és hiszem talán 3-4-szer nyert Dakart, és ő minden évben eljutott oda, hogy annyi pénzt összekapart, hogy az iskolának egy ott szárnyát rendbe hozta, építette, és abba hagyta. És akkor júniusban mégis bejelentette, hogy mégiscsak be akarja fejezni az iskolát, amit elkezdtek építeni, és elkezdett pénzt gyűjteni rá, és ő azon a versenyen meghalt. Három nappal a vége előtt elesett, és meghalt. De ez azért nyilvánvalóan nem az a célja ennek az egésznek, hogy adakozzunk, de ha már az ember befogadja egy ilyen kontinens, egy nagyon szegény kontinens, akkor a fehér ember próbáljon megtenni valamit ezekért a borzasztó nyomorban élő emberekért.
Folytassuk a beszélgetést, de előtte vegyünk egy mély levegőt és tartsunk egy rövid szünetet. 21 Pilots Stressed Out. Ezt a fiúk kérték, úgyhogy küldjük mindenkinek, aki szereti. Jó zenék vannak, meg minden. Folytatjuk az Autórádiót itt a Szabadesésben, maradjatok még.